Kedves hallgatóink, Edward Albee Kényes Egyensúly című drámáját közvetítjük három felvonásban a Veszprémi Petőfi Színházból. Ismertetjük a szereposztást. Ágnes, csinos asszony, közelebb a 60-hoz, mint az 50-hez, Spányik Éva. Tobias, a férje, néhány évvel idősebb, Cikéli László. Claire, Ágnes húga, jó néhány évvel fiatalabb, Dobos Ildikó. Julia, Ágnes és Tobias lánya, 36 éves, szögletes nő, Tarján Györgyi. Edna, nagyjából olyan, mint Ágnes, Demjén Gyöngyvér. Harry, nagyjából olyan, mint Tobias, Kőmíves Sándor. Rendezte Pál István. Játszódik egy jól berendezett, nagy peremvárosi házban napjainkban. Szín, a ház nappali és egyben könyvtárszobája. Balra kis bárszekrény, kisasztal karosszékekkel. A bejárati ajtó mellett könyvszekrény, lépcsőfeljáró az emeleti szobákhoz. Szemközt bárpult, előtte hintaszék, jobbra kandalló, állólámpa, kis asztal két kanapéval. Péntek este van. Tobias jön be. A bárszekrényhez megy. Az üvegek között matat. Ágnes jelenik meg a konyha felüli bejáróban, a kandallóhoz lép, felkapcsolja az állólámpát.
És semmit se találok olyan meglepőnek. Kivéve azt az érzésemet, amely csak azért tud annyira meglepni, mert meglepő, hogy egy csöppet sem kellemetlen. Azt az érzésemet, hogy egy szép napon, ahogy mondani szokás, egyszerre csak bebilizhetek. Mint ha már is erről volna szó, vagy akár csak gyanítanám, hogy nincs sok híja.
Te vagy a legnormálisabb asszony a világon, Ágnes.
Mert én igazán nem vagyok olyan. Csak éppen, hogy nem elképzelhetetlen. Egy kicsit meglazulnak a tartókötelek, és a léggömb elkezd lebegni. Azt hiszem, csak is az a lényeges benne a lebegés, hogy az ember idegen lesz a világban, és nincs köze semmihez. Mert én nem érzek benne semmi erőszakosságot, csak ezt a lebegést. Mit keresel, Tobias?
Mindnyájan előbb fogunk megőrülni, mint te, az álizsli.
Ha! Köszönöm szívem. De úgy se tudnám rászállni magam a lebegésre, mert akkor mi lenne veled? Mindegy. Azt akartam mondani, hogy én semmit sem találok olyan meglepőnek kivéve, mint mondtam ezt a feltevésemet. És néha még arra is gondolok, hogy vajon mindannyiótok közül én vagyok az egyetlen, aki ezt elismeri. Nem az, hogy megőrülhetek, de vajon közületek soha senkinek nem jut eszébe, hogy ti is? Miért képen állizni, Kört?
Gondoltam, jól fog esni.
Kottyvalék. Nekem inkább konyakot. Állítólag egészséges az az elképzelés, vagy itt a feltevés. Ha az ember foglalkozik ezzel a gondolattal, mert akkor még nem tart ott. De engem ez nem igen nyugtatott meg soha. Szerintem logikusabb, ha már ez jár a fejemben, is el tudom képzelni, hogy egy szép napon, vagy inkább este felé, hogy valószínűbb, egy szép őszi alkonyon egyszerre csak megőrülök, akkor csak ugyan meg is őrülhetek. Egy szép őszi alkonyon, Tobias ott ül az íróasztalánál, azokban rémes elszámolásokba merülve, felnéz és látja, hogy az Ágnese teljesen bedézett. Foggal tépi a ruhájáról a szalagokat.
Konyakot?
Igen. Házias! Ágnes önnagsága szája tele szalagokkal, az agya elszabadult, ellebegett. Nincs mit tenni. Bedugjuk szegény öreget, valahová eladjuk a házat, elutazunk. Mondjuk Tuszomba. Sütkérezünk a jó meleg napon, és vigar élünk 104 éves korunkig. Köszönöm szívem.
A konyak is kottyvalék.
Igen, de jobb. Ülj de mellém, jó?
Odaül, felemeli a poharát.
Na, tébolyult hitvesemre a lobogó szalagjaival.
És amióta Júlia újra férjhez ment, nem is volt rajtam szalagos roha. Jól érzed magad?
Egyelőre.
Én semmit se találok olyan meglepőnek kivéve, mint azt az egészséges félelmemet. De hogy félelem buta vagyok. Azt az egészséges feltevésemet, hogy egyszer terhedre lehetek. Én semmit se találok olyan meglepőnek a világon öreg fejemmel, mint Claire-t.
Claire-t? Miért?
Azt, hogy valaki akár a húgom, akár nem képes legyen ilyen. De nem akarok erős szavakat használni. Olyan jól összebújtunk, igaz?
Talán.
A közmondás szerint egy valami lehet hegyesebb a kígyó fogánál. Egy nővér hálátlansága.
Na, az a közmondás nem egészen így szól.
Már. Miért négyen?
Már nem olyan kellemes.
Melegebb a helyzet, álljunk odé.
Én sem vagyok már olyan fiatal, mint régen.
Én pontosan olyan fiatal vagyok, mint az esküvőn napján. Bár elhiszem, hogy ez nem látszik rajtam. Mert te igazán nagyon jó férj vagy. Általában. De éppen Claire-ről beszéltem, vagy akartam beszélni.
Róla.
Ha egyszer listát csinálnék mindarról, ami a vállaimat nyomja. Ha volna egy jó vastag jegyzettömböm és egy szabad hónapom, akkor az első helyre, de legfeljebb a másodikra, Júlia házassági bajai után, a te ösztönös reakciódat írnám fel, azt hiszem ez a helyes kifejezés. Vagy inkább reflexedet, igen, reflexedet, ahogy rögtön mindent a védelmedbe veszel, ami kell.
Hagyd abba, Ágnes!
Hozzám akarsz várni valami? A poharadat? Istenem, csak azt ne. Hogy mindent összekenj azzal a szörnyű ánizlikőrrel.
Ne.
Hát akkor...
Nyugodtan ülve maradok.
Mint mindig.
Igen, és felszólítlak, hogy kérj bocsánatot a húgottól, amiért őszintén megmondom, olyan mérhetetlen...
Kérjek bocsánatot tőle, Claire-től. Amióta felnőttem, egyebet se teszek, mint bocsánatot kérek miatta. Nem fogok kétszeresen megalázkodni azzal, hogy tőle is bocsánatot kérjek.
Nem kérhetünk bocsánatot attól, aki miatt bocsánatot kérünk.
Ez jó.
Tömör, de a szabály úgy kívánja, hogy az aforizma...
Talán epigramma, nem?
Az epigramma rendszerint szatírikus, te pedig...
Halálosan komoly vagyok, igaz?
Sajnos, azt hiszem.
De visszatérve Claire-re, Claire hatására. Mit csinálnál, ha vedéznék?
Bedugnálak valahová, eladnám a házat, túszomba költöznék, és sütkéreznék a jó meleg napon, és örökké élnék.
Ebben biztos vagyok.
Itt csak siet.
Ne félj, megpróbálom. De ne hidd, hogy közönséges paranoia lesz, ezt előre tudom. Én mindent elkövettem, hogy... De tudod, hogy én nem igen változom. Az én életemben nincsenek hegycsúcsok, meg szakadékok. Olyan, mint egy kellemes lankás táj, amely neked köszöneti szívem, hogy virul.
Megtesszük, amit tud.
Ez a mi mottónk. Ha egyszer tönkre megyünk, csináltad meg a címerünket latin felirattal. Megtesszük, amit tudunk. És kirakjuk a kandalló fölé, rávagyjuk a házikabátodra, talán a fehér nevűtre is.
Mi gondolsz? Ne menjek fel Claire-hez?
Nem. Ha lejön, lejön, ha nem, nem.
Megtesszük, amit tudunk?
Persze. Szóval nem ez közönséges paranoia, viszont a skizofrénia valószínűbb. Néha arra gondolok, milyen célszerű lenne egy tabletta, vagy akár egy injekció, amitől megszabadulna az ember.
Rá kéne szoknod valami kábítószerre, drága.
Jó, de az csak ideiglenes. Meg a rabja lesz az ember, akkor is minden alkalommal csak ideiglenesen tompítja magát. Én a teljes békére vágyom, nem csak megkönnyebbülése, és nem vagyok olyan mámiákus, mint egyesek. Mint például, amit drága Claire-ünk.
Próbálj kedves lenni hozzá, szóval...
Azt hiszem, akkor inkább úgy szeretném, hogy egészen. Hogy soha többé ne tudnék visszatérni, pedig a szörnyű lenne, igaz? Hogy megteszem, beadom magamnak. Azután meg nincs visszatérés? Nekem miért a kis pohárba töltesz?
Bocsánat.
Nekem ma este nem elég a kortyolgatás, be akarom lélegezni. Az orrom a pohárban, mindent oda koncentrálok. És nem szólok semmit.
Szerintem Claire ma este sokkal jobb állapotban volt. Nem látom, de miért kellett neki menni.
Claire ma este nem volt jobb állapotban.
Szerintem jobb állapotban volt, de azért mégis ott.
Köszönöm.
Átveszi a poharat.
Végül is. Úgy döntöttem, hogy nem adom be magamnak. Hiszen már annyi ideje tűrjük egymás ravasságait, rigójáit, hogy most már jogunk van egymás társaságához, és azt is megígéretem neked, hogy eztán csupa jó gondolataim lesznek, egészséges, primitív gondolatok, amelyekkel távol tarthatom a tébolyt, ha ne talán hivatlanul is jelentkezne.
Szóval nem számíthatok túlszonra?
Egyáltalán nem.
Hollalá!
Legfeljebb arra számíthat, hogy még jobban megöregszel. Amihez aszitálni fog hűséges feleséged. Alkoholista sógornőn. És időnként, amikor hazalátogat a mi bánatos Júliánk. Ez vár rád, drága Tobikám. Megfelel?
Meg.
Ebben mindig biztos voltam.
Claire jelenik meg az emeleti szobaajtóban.
Mintha jött volna valaki.
Ó, te vagy az! Éppen mondtam Ágnesnek.
Bocsánatot kérek, Ágnes. Kérlek szépen, ne haragudj.
De hát, miért kérsz a bocsánatot, Claire?
Bocsánatot kérek, amiért olyan a természetem, hogy kihoz belőled minden brutalitást.
Ide hallgassatok, szerintem nincs már semmi szükség, hogy...
Hogyha te alig állsz a lábadon, és letántorogsz a vacsorához, és azt akarod mondani, hogy jó estét, ugye milyen szép ez a rozsdaszínű ősz, de csak gurgulázol, és a szoba túlsó végéből is érezni rajtad a vodka szagot. Mert nekem hiába mesélitek, hogy a vodka nem érződik a leheleten. Ha az ember fel van rá készülve, ha szomorúan és tehetetlenül várja, akkor igenis érződik. Ha ilyenek a fennálló, az uralkodó körülmények, és ne talán kihoznak valamit abból, akit szeretettel vettek az Isten, az nem brutalitás. Bár azt is meg lehet, de bocsánatani, higgyétek el, egyáltalán nem brutalitás, hanem szeretetből fakadó keserűség. Én csak azért veszekszem, mert fázol okom van rá. Azért szúrok és rálok, mert ember vagyok, se több, se kevesebb. És ha megint azzal akartok vádolni, hogy túlságosan felfújok mindent, hadd juttassam eszetekbe, hogy ez csak a modorom, nem a lelkem. Bocsánatot kérek, amilyen tagoltan beszéltem. Tobiás. Mit hiszem, most felhívom Júliát? Náluk egy vagy két órával van kevesebb. Mindig elfelejtem.
Hárommal.
Persze. Légy kedves Claire szívem. Ő tudni légy, megvan sebetlen.
Ja.
Sose tudom, hogy tapsoljak-e a sírjak. Pontosabban. Sose tudom, hogy melyiket élvezné jobban. Hogy melyiket várja.
Nagy marha vagy te.
Igen. Miért hívja fel Júliát?
Akarsz egy brandit stikában, mielőtt visszajönnek?
Nem. Csak is nyílt sisakkal. Tölt meg félig a nagy poharat, én majd szürcsölgetem, mint egy úrinő, és ha Ágnes visszasompolyog, akkor lefekszem a padlóra, és a homlokomon fogom egyensúlyozni. Így legalább alkalmat adok még egy újabb pirádára, neked pedig a szokásos és eredménytelen közbelépésekre.
Tényleg nagy marha.
Júlia megint válik.
Honnan a fenéből tudja?
Persze. Hiszen csak a lányod.
Tobiás a bárpulthoz megy. Tölt Claire-nek, majd oda viszi neki az italt.
Köszönöm. Az az érzésem abból, amit észleltem, hogy megint számíthatunk a látogatására. Miért nem ölöd meg Ágnest?
Nem, arra nem lennék képes.
Hogy jobbat mondok. Megvárhatnád, amíg Júlia elválik és hazajön elkeseredve és a legnagyobb zűrzavarban, akkor fognád a revolvert, és mindannyiunkat lepuffantanál. Először Ágnest már csak tiszteletből, és utána szegény Júliát. És utoljára, ha lennél olyan drága engem...
Én igazán szeretnéd, ha agyon lőnélek?
Azt szeretném, ha előbb Ágnest lőnéd, agyon aztán majd meglátom.
Csak hogy ahhoz a vak szenvedély kitörésére lenne szükség. El kéne, hogy veszítsem a fejemet és a többi. Nem valószínű, hogy itt ácsolod még kezemben a füstölgő pisztolya, ami alatt Júlia visítozva bezárkozik a szobájába, és te nyugodtan eldöntöd, hogy mit akarsz.
De amíg nem ölöd meg Ágnest, honnan a csodából tudjam, hogy akarok-e élni? szenvedély.
Hát igen.
Na, hát ez nagyon mindegy. Jaj, ne haragudj, drága Tobikám, de nem tudlak elképzelni ebben a szerepben. Ahogy dühöng, sztombol, törjöng, szemgyűjt a reflexeiddel. Te talán el tudod képzelni magadat a bíróság előtt. Tobiás a megbízható a flegma. Tekintetes bíró úr, egyszerre csak elsötétült előttem a világ. Egy pillanattal előbb még ott ültem a fotelembe süppedve, és fortyolgattam a mésat.
Álmizsom.
Komolyan álmizs?
Nekem ízlik.
Hogy van itt? Egy pillanattal előbb még ott ültem, tekintetes bíró úr, a fotelembe süppedve, és fortyolgattam az álmizsomat, aztán nem tudom, mi történt. Ott feküdtek szanaszét minden szobában, a fejük szétszocsantva, én meg csak szorongatom a revolvert. Nem emlékszem semmire, bíró úr. Hát ezt el tudod képzelni, Tomiás.
Jó, ha mindjárt ott emelmétek a szőnyegre kilocsant agyvelővel, senki sem mondhatná, hogy nem a vak szenvedély tört ki belőle.
Hát engem azért hagyjál utoljára. A szél talán felszítja még a hangvakat.
Ez ki?
Azt hiszem senki, csak úgy hangzik.
Miért nem mész vissza abba az alkoholista micsodába?
Mert nem szeretem a pofájukat.
Hogy is hívják?
Névtelen!
Igen, abba. Miért nem mész vissza?
Miért tudod vele az orrod másnak a fickába?
Látom.
Csak.
Ott. Jobb volt.
Claire kiissza az italt. Az üres poharat Tobiasnak nyújtja.
Légy jó, Sógor. Úgyis csak az első pohár tilos.
Tobias tétovázik. Majd mégiscsak a bárpulthoz megy. Újra tölti a poharat.
Azt hittem, ott jobb.
Köszönöm.
Claire lefekszik a padlóra. A poharat a homlokán egyensúlyozza.
Talán Ágnes hitte.
Nem, én is azt hittem, hogy jobb lesz.
Mondtam már neked, nem a mi fajtánk, nincs bennünk semmi közös. Amikor még üzletember voltál, mielőtt vidéki úriember lettél volna, aki lovaglónadrágban mászkál és veszekszik a kertésszel.
Én ilyet nem csináltam.
Szóval azelőtt, édes Tobias, amikor minden idődet a városban töltötted, az üzleti barátaiddal, a megkülönböztethetetlen, bár nem feltétlenül egyforma barátaiddal. Mi volt a közös bennetek?
Hát minden. Az üzlet, jól összefértünk, a magánéletben is jó barátok voltunk, a klubok, az egész környezet, azt hiszem.
Aha, de mi volt közös bennetek? Még Harryvel is, aki a legjobb barátod tudomásom szerint, az egész világon legalábbis senkivel sem találkoztál még. Mi van? Hűtlen vagy az álmishoz?
Sokáig nem lehet egyhuzamban, van valami kifogásod?
Nekem azért nincs. A legjobb barátod, mondd kedves Tobias, mi közöd van hozzá?
Kérlek, Claire.
Tulajdonképpen, mi közöd van a legjobb barátodhoz? Azon a véletlen egyezésen kívül, hogy ugyanazon a nyáron csaltátok meg a feleségeteket, ugyanazzal a nővel. Lányjal? Nővel? Azon kívül, és az sem volt valami nagy dicsőség, a nő, ha nem tévedek, terpeszállásban töltötte azt a szegény fiúriós.
De arra, hogy lenne,
szegény
az, hogy
lány, szegény, tudom is én micsoda, azt a forró és nagyon nedves júriust, az lett volna a dicsőség, ha ti nem. Ha a sok-sok résztvevő közül, akik Istenem milyen egyformák voltak, ha ti nem fektettek le azt a szegény hogyis hiákot, azokban a száraz, és mégis jaj, de nedves júliusi napokban.
Kérlek.
Persze, te csak egyszer kóstoltál bele a mézes bödönbe, viszont Harry, a legilletékesebb helyről tudom, hogy a derék Harry, a hű barát, alaposan belakmározott. Kétszer is kivette a részét, sőt harmadszor is megpróbálta, bár már nem olyan hevesen, a kertész pajtájában, a saraboló kapát, vagy micsodát, meg a maradj palattát között.
Hoppászár!
Hogy hívták? annyi baj legyen. Hol van már az a nő? Ahogy mondani szokás, az ingedet is megosztanád Harryvel?
Hogyne, azt hiszem, ő a legjobb barátom.
És ettől nagyon szomorú vagy?
Nem nagyon. Egy kicsit, nem nagyon.
Nincs senki, akivel együtt hallgatni Bucknert, akinek elmondhatnád, hogy stoltig vagy a golfal, akinek bevallhatnád, hogy hébe-hóba egyszer csak rád tör a félelem, és nem tudod, hogy miért. Én na jó, kíváncsi vagy rá, mi történt, mikor legutóbb felmentem a lépcsőn a Néptelen Alkoholisták klubjába. Miért nem megyek vissza? Miért nincs semmi közöm hozzád?
Persze.
Legény, Tobias, te! Na, adj egy cigarettát. De meggyújtva.
Claire még mindig a padlón ül. Tobias átnyújtja az égő
cigarettát. Akkor mindenem meg lesz, amit kívánok. Egy kis füst.
Felemeli a karját, mintha hívná Tobiast.
Egy korcs.
Visszafekszik a padlóra.
És egy jó kemény fekhely. Köszönöm.
Most jó?
Nagyon. Emlékszel arra a tavaszra, amikor elköltöztem, amikor tényleg sok volt már a jóból, amikor úgy ittam, mint a kefekötő, mire te meg Ágnes kivettétek nekem azt a lakást az állomás mellett, és Ágnes jóságot meglátogatottad.
Mikor lesz már ez az egész a múlté? Mikor merül feledésbe?
Vagy ha túl leszünk minden vereségen, és mindet be is valljuk. Majd, ha az emlékezet lép hivatalba, és korrigálja a tényeket, hogy el tudjuk viselni, majd ha Ágnes a halál ságyán fekszik.
Tudod, hogy Ágnes milyen hihetetlenül fegyelmezett. Nem láttam sírni, már nem is tudom mi jót.
Figyelmetes, ha jön, majd részegséget szimulálok. Képzeld azt, hogy nagyon beteg vagy, Tobias, mint amikor a jobbnoddal volt baj, de most úgy érzed, hogy belülről mindened megzöldült, és büdös lett, és összekavarodott, és fáj a szemed, és alig élsz, és szédül a fejed, és perifériális neuritiszed van, és nincs benned semmi más, csak gyűlölet. Érzed, hogy a belsődben mindent megevett ez a büdös zöld penész, és gyűlölsz, pedig Istenem, szeretetre vágyom. Jaj! Szeretet! Ami persze melegség és meghittség, de te egy gyűlölsz, és észreveszed, mint egy kívülálló, ezen még szórakozol is, vagy legalábbis azt hiszed, hogy egyre inkább olyan vagy, mint egy állat. A fogadat vicsorítod, és mindent felhabzsolnál, és eldugsz mindenfélét, aztán meg elfelejted, hogy hova dugtad, mint a szerény érzelmi képességű kutyát. Kevesebbet musakszol, jobb szereted, hogyha mosdatnak. Egyszer-kétszer oda is csináltál az ágyba, de csak feküdtél benne, mert nem bírsz felkelni. Hát képzeld el mindez, hogy nem tudom,
miért akarod.
Kíváncsi vagy rá? Milyen érzés? Alkoholistának lenni, ugye, drágám?
Persze.
Hát akkor képzeld el mindezt. És az a pofa, akivel együtt fogyaszgatod az üvegeket, elküld a jó öreg névtelen alkoholistákhoz. Te meg ott ülsz a klubban, és nézed, ahogy a töleplők nem gyógyultak. Mert aki egyszer alkoholista lett, az mindig alkoholista is marad, és ez jó lesz megjegyezni. Különben véged van, amikor elmész az első kocsma előtt, nézed, ahogy a törekvők felállnak, és szépen elmesélik az életük történetét.
Aki egyszer elbukott, egy kicsit még fel tud kapaszkodni, de vissza egészen soha, mindig csak lefelé.
Bizony.
Ilyen az élet, kisfiam.
Hát mondhatom, hogy nagy marha vagy te.
De nem vagyok alkoholista. Most sem vagyok az, és nem is voltam soha.
Az ígéretek a lehetőség.
Sokkal egyszerűbb lenne, ha ad volnék egy alkoholista. Aztán egy este... Egy hónap múlva már nem tudom. Hittem egy Martini. Csak úgy. Próbaképpen, hogy lássam. És persze, hála szédületes önfegyelmemnek, három lenn belőle. És akkor én úgy éreztem, hogy nagyon bátor vagyok, nagyon fesztelen és valamivel nagyobb az életnagyságnál, de még nem dicsorítottam a fogam, úgyhogy egyenesen, többé-kevésbé egyenesen kimentem a szoba, vagyis a hal közepére, és ott álltam szemben a sorstársaimmal. És elnéztem őket, mindannyiukat. Azt a sok erőfeszítést és bűntudatot és elbukást és újrakezdést és vereséget. És akkor egy pillanatra szinte rám tört a szánalom is, az undor is, én akkor majdnem elsírtam magam, de én nem sírtam, mert én a nevéremnek a húga vagyok ám. És akkor azt hallom, hogy azt mondom kislányos hangon, mert akkor már több példányban álltam ott, én egy alkoholista vagyok, engem úgy hívnak, hogy Claire.